Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje, az imént hallott történetből néhány mondat. Olvasom a Márk írása szerinti evangélium 10. részét a 24. verstől. A tanítványok megdöbbentek Jézus szavain. Ő azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagnak Isten országába bejutni. Azok még jobban megdöbbentek, és ezt kérdezgették egymás között: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: az embereknek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Kedves testvéreim, kiemelek három probléma kört ebből a hallatlanul gazdag bibliai történetből, és külön-külön szólok mindegyikről. Természetesen összefüggenek ezek a problémák, hiszen egy történeten belül szólalnak meg, de mégis mind a három probléma olyan fontos, hogy igazában mindegyik megérdemelne egy külön prédikációt. De most összesűrítem a mondani valóimat, és mondom, három fejezete lesz ennek az igehirdetésnek. Először ezzel a kérdéssel foglalkozom, hogy nincs senki jó, csak az Isten. Jézus még önmagáról is visszautasítja ezt a megtisztelő megszólítást, hogy jó mester, még ő se tekinti magát jónak. Hát akkor mi van ezzel a jóság ügyjel? Ez az első probléma. A másik probléma meg ez, hogy oszd szét a vagyonodat, és akkor majd üdvösséged lesz. Ez a második problémakör. És a harmadik pedig a végén ez, hogy lehetetlen. Embereknél ez lehetetlen. Hogyan hát az üdvösségnek nincs emberileg járható útja? Mit jelent ez, hogy embereknek ez lehetetlen? Három hatalmas probléma. Kezdjük és folytassuk külön-külön ezt a három problémát. Az első meglepő igazában. Egy ember jön udvariasan, tisztelettudóan Jézushoz, sőt, letérdel előtte, és megszólítja: jó mester, mit tegyek, hogy örök életre jussak? És Jézus visszautasítja: miért mondasz engem jónak? Hát nem tudod, hogy nincs más jó, csak egy jó van, az Isten. Ő igazán jó, ő megérdemli ezt, hogy jó. Mi emberek ne dobáljuk olyan olcsón ezt a szót, hogy jó mester, jó ember. Az ember meglepődik, hát Jézusnak nem volt ilyen messiási öntudata, hogy hát ha valaki, akkor én aztán jó vagyok. Miért hárítja el magától ezt a megtisztelő megszólítást? Hát testvéreim, én őszintén mondom nektek, hogy így betű szerint értem ezt, ahogy az evangélium leírja. Jézus visszautasította, amikor így közeledtek hozzá, és nem valami furfanggal, valami pedagógiai vagy pszichológiai meggondolásból, egyszer azért, mert valóban úgy érezte, hogy hát nem mondják őt jónak. Hát ez hátborzongató, ha komolyan veszik, hogy ezt Jézus komolyan vette, hogy őt nem mondják jónak. Mert hát emögött az van, hogy Jézusnak valami megrendítő önismerete volt, és ebben az önismeretben szerepel az is, hogy de hiszen engem kísértések ostromolnak. Engem Jézus, a Názáret Jézus. Engem emberi kísértések ostromolnak. És hát nem könnyű megbírkózni ezekkel a kísértésekkel. Időnként nagyon belém marnak a kísértések, és jaj, hát hogy is állom én meg? Megérdemlem én ezt, hogy jó mester? Nem úgy van-e, hogy ezt a szót, hogy jó, ezt fenn kellene tartani Isten számára? Mondom, ez önmagában megrendítő dolog, hogy Jézusban ennyi alázat volt, ennyi önismeret volt, ennyi emberiség, emberség volt. A szónak ebben az hogy ennyire emberi volt ő, hogy valóban kísértésekkel kellett birkóznia. Na de hiszen a Biblia maga beszél erről. Az első nagy kísértés történetet részletesen elmondja a Szentírás, az evangéliumok elmondják, és Lukács a 40 napos böjt utáni nagy megkísértetés leírása végén azt mondja, hogy akkor elhagyta őt az ördög egy időre. Nem végképp, egy időre, és valószínűleg nem hosszú időre. Rövid időre, aztán jött megint, jött másokkal, tehát Jézus is kísértéseknek kitett ember volt, és fölmérte, hogy bizony ezek a kísértések alaposan ostromolják őt, úgyhogy nem kívánta azt, hogy őt a jó embernek, jó mesternek mondják. Na de ez a krisztológiai probléma, hogy mondjam, de hát mi emberek, hogy vagyunk a jósággal? Jó mester, nem úgy vagyunk-e, hogy mi az ellenkezőjét hiányoljuk, hogy hát miért nem mondotok engem jónak, amikor én jó ember vagyok? Ez ennek az első problémakörnek az igazi témája, hogy hogy állunk az önismerettel, testvéreim. Jó ember vagyok én? Mennyire mélyen hatolt le az önismeret a létem mélyebb rétegeire, ahol már nincs úgy kikozmetikázva az életem, mint a felszínen. A viselkedésem, a szavaim, a magatartásom nyilván jó emberre utalnak, különben nem itt lennénk, hanem városnak valami más részén, más helyén. Na de milyen mélyre hatol le az önismeretünk? Ez az első problémakörnek, mondom, a témája, és szeretnék egy teszt vizsgát csinálni, senki ne válaszoljon persze hangosan, de a baj az, hogy még halkon se tudunk igazán válaszolni, olyan igényes ez a teszt kérdés, amit fölteszek néktek, de azért vigyétek magatokkal, és gondolkozzatok majd otthon ezen a kérdésen, testvérem, amit most fölvetek. Elmondok egy mondatot, illetve egy mondatnak az első felét, aztán nektek kellene kell a második felét utána mondani. Vajon ti hogy folytatjátok ezt a mondatot, amit én most elkezdek? A mondat így kezdődik. Ha már én boldogtalan vagyok, akkor te... Pont, tessék a tesztlapra ráírni a választ. Ha én boldogtalan vagyok, akkor te. Mi a folytatása? Hát csak úgy segítségül mondom a lehetséges folytatásokat. A legegyszerűbb, a legtermészetesebb folytatás az, hogy ha én boldogtalan vagyok, akkor te jöjj légy szíves és vigasztalj engem. Mert én boldogtalan vagyok. De nagyon természetes, érthető emberi magatartás. Itt még nem derül ki semmi. Én is ezt mondanám biztosan, mindenki ezt mondja, ha már én boldogtalan vagyok, akkor légy szíves, jöjj és segíts nekem, és vigasztalj engem. Na de az igazi mélység itt van a másik két lehetséges folytatásban, itt figyeljetek, és mondom, ne siessétek el, ahol én ez vagyok, nem tudjuk, hogy én melyik vagyok. Tudnélik, lehet így folytatni a mondatot, ha már én boldogtalan vagyok, akkor legalább te légy boldog. De lehet így is folytatni, ha már én boldogtalan vagyok, akkor legyél te is boldogtalan. Miért lennél te boldog, ha én boldogtalan vagyok? Érzitek, hogy milyen súlyos teszt kérdés ez? Hogy mi van a szívünk mélyén? Ha már én megkötözött ember vagyok, miért vagy te szabad ember? Hogy jössz te ahhoz, hogy te szabad vagy, mikor én kötözött ember vagyok? Ha én magányos ember vagyok, hogy jössz te ahhoz, hogy neked társad van? Hát persze mondom, ez a szívnek olyan mélységeiben van, ahova ritkán hatol be a mi tekintetünk, de az Isten látja, hogy mi van. És ha mélyebbre néznénk magunkba, akkor mi is azt mondja, ne mondj engem jónak, jaj, hol vagyok én a jóságtól. A Hát mondom, vigyétek magatokkal a kérdést, és kicsit gondolkozzatok el, hogy nálatok hogy folyt, de konkrét módon, férj, feleség, gyerekek, ha már én boldogtalan vagyok, akkor te is légy boldogtalan, velem együtt. Vagy pedig van ekkora nemesség, ekkora isteni lélek bennünk, hogy én boldogtalan vagyok, de legalább te legyél boldog. Aki ide eljut, az nem a maga erejéből jut el ide. Aki ide eljut, az már az Isten kegyelmében van. Mert magunktól csak az van, hogy boldogtalan vagyok, gyere, vigasztalj, boldogtalan vagyok. És igenis, legyél te is boldogtalan, majd együtt sírjunk. Na hát itt van az első problémakör. Miért mondasz engem jónak? Mondom még egyszer, akik itt megsértődöttek, ne mondjátok ezt, hogy miért nem mondotok engem jónak, mikor ennyit ajándékozok, ennyit áldozok, ennyit éjszakázok. Miért nem mondotok engem jónak? Igazuk van, ha nem mondanak minket jónak. És nincs igazuk, ha nagyon lelkesen emlegetik a mi kiváló tulajdonságainkat, mert bizony a kiváló tulajdonságaink mélyén sok egyéb van, amit inkább szégyelnünk kell, és legalább ennyi önismerettel is, hogy ne mondj engem jónak, az Isten jó, én nem vagyok jó, én bukott ember vagyok, nyomorult ember vagyok, irigy ember vagyok, kárörvendező ember, bosszúra vágyó ember vagyok, gonosz a szívem. A Biblia erre segít minket, hogy mélyebbre hatoljon bennünk az önismeret. A második problémakör ez az oszd szét a vagyonodat, és aztán jöjj és kövess engem. Hogy vagyunk ezzel Jézus és a vagyon? Hát sokféleképpen értették igen és értették félre ezt az igét, nem könnyű. Így önmagában az egész jézusi életműből kiszakítva nagyon kísért, hogy félre értsük a dolgot. Testvéreim, voltak, akik így magyarázták, a mai napig nagy felekezetek is, kis csoportok is így magyarázzák, hogy van üdvösség, és van szuper üdvösség, valami különleges minőség, üdvösség. Aki a 10 parancsolatot nagyjából egészéből megtartja, az üdvösségre jut. Aki ezen fölül még vagyonát szétosztja, az szuper cselekményt végez, és ezért szuper üdvösséget fog kapni. Sokan ezt olvassák ki ebből az igéből, hogy nem ez van ebben az igében, most nem részletezem se ezt az igét, se az egész krisztusi gondolkodás egészét. Csak annyit ebből a történetből, hogy nem szuperüdvösséget kérdez ez az ember, hanem azt kérdez, hogy hogy juthatok az örök életre. Egyszerűen csak az örök életre. Semmiféle szuper örök életre. Örök életre hogy juthatok, és ennek mondja. Erre a kérdésre mondja Jézus azt, hogy oszd szét a vagyonodat. Na de az igazi kérdés itt az, hogy Jézus és a vagyon, tehát milyen kapcsolatban voltak, mi volt Jézus gondolata. Vajon ilyen szektás merevséggel követelte, hogy tessék mindenki válogatás nélkül, amilyen csak van, szórja szét, és aztán koldusan, szegényen, mezitláb kövesse őt. Ilyen szektás dogmatizmussal követelte a vagyon szétosztását? Meggyőződésem szerint nem. Meggyőződésem szerint Jézus szeretett jól enni, jól inni, örült annak, hogyha otthon volt, ahova befogadták, örült nyilván a ruhánknak, az életnek. Ő szeretett élni, és mindazt tisztelte, besülte, ami az életet kedvesebbé, szebbé tette. Nem volt ő ilyen szektás, vagyonellenes, hanem Jézus az emberek gyenge pontjaira szokott rátapintani. És ennek az embernek a gyenge pontja a pénz volt. De nem kötelező, hogy a pénz gyenge pontja egy az embernek. Van, akinek más gyenge pontja van, sokkal rosszabb, mint a pénz. Mert szerintem pénze nincs is. Akkor Jézus sehova nem tud oda tapintani, ha mindig csak a pénzt keresi. Nem. Jézus ismeri az embert, és ezt fogadjuk el ennél a második gondolatkörnél, hogy mindegyikünknek van valahol egy gyenge pontunk. És oda tapint Jézus, hogy ott kellene kezdeni a változást. Onnan vezet az út az örök életre, annál a attól a gyenge ponttól. Csak példákat mondok. A farizeusoknál a gyenge pont nem a pénz volt. Ők alamizsnálkodtak bőségesen, és nem gyűjtöttek vagyont. A farizeusoknál a gyenge pont az ő kegyességük volt. Mi jól csináljuk. Mi csináljuk. Mi a Mózes parancsolata szerint élünk. Mi az Istennek engedelmeskedünk. Ez volt az ő gyenge pontjuk, mert tele volt képmutatásra az egész ügy, az egész vallásos ügy. És Jézus a farizeusokat nem arra szólítottak, hogy osszák el a vagyonukat, hanem hogy ezen a gyenge pontjukon itt történjék valami változás, megtérés. A farizeusok gyenge pontja a kegyesség volt, amivel büszkélkedtek. Ott volt Péter apostol, az ő gyenge pontja az volt, hogy én bátor ember vagyok. Én az életemet is kockáztatom az ügyén, ha úgy kell. És Jézus rátette az ujját a gyenge pontra, azt mondta, te gyáva ember vagy igazából. És milyen keserves volt Péternek elismerni ezt, hogy igen, hát én bizony a tapasztalat mutatja azt, hogy gyáva ember vagyok. És hát mindegyikünknek van valahol valami gyenge pontunk. A testünk talán, nem a pénzünk vagyunk, a testünk, hogy jaj, csinos legyek, minél tovább. Jaj, egészséges legyek, mert iszonyatos a betegség. Jaj, 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 a teste. A modern embernek a gyenge pontja a teste. Aztán lehet ezen belül, meg ezen túl sokféle gyenge pontunk, a hiúságunk. A gyenge pontunk a gyerekünk, vagy a férjünk. Tehát Jézus, mondom, nem szektársad vagyon ellenes, hanem bálvány ellenes. Hát persze, nagyon sok embernél minél gazdagabb valaki, annál inkább a pénz lesz a bálvány. De hát tudunk mi egyéb bálványokkal is megalkudni, és egyéb bálványokat is tisztelni. Tehát Jézus nem vagyon ellenes, hanem bálvány ellenes, és oda teszi az ujját, ahol az embernek bálványa van. És ennek az embernek úgy tűnik, hogy a pénze, a gazdagsága volt a bálvány, és azt mondta, hogy ezt a bálványt szólj ne, és akkor kövess engem. És testvérek, itt arra kell gondolni, hogy ez hogy is áll a mi időnkbe, a mi esetünkre alkalmazva, hogy hozz szét a vagyonodat, és kövess engem. Ilyen különös módon kapcsolódott a mi világunkhoz ez a dolog a zsidó teológia ismeretében. Pedig a zsidók azt mondották, a korabeli zsidó teológia azt mondotta, hogy alamizsnálkodni kell, sokat, bőven, sokszor, minden nap. Alamizsnálkodni kell, mert úgy lehet bejutni a mennyországba, ha valaki sokat alamizsnálkodik. Igen ám, de ahhoz, hogy valaki alamizsnálkodni tudjon, ahhoz gazdag embernek kell lenni. Hát a zsidó teológia az volt, hogy a gazdagság Isten áldása, te alamizsnálkodjál naponként. Most ebből a zsidó teológiai gondolatból jött ez a modern alkalmazás az elmélkedésemben, hogy nem így csinálunk-e mi is, hogy szívesen adok az enyémből neked, azért, hogy ne kelljen magamat adni neked. Ez ennek a második gondolatnak a legfontosabb tanítása. Alamizsnálkodni szívesen, nem csak pénzből. Alamizsnálkodom a tudományomból, alamizsnálkodom akár a testemből, minden alamizsnálkodom, adok neked az enyémből, azért, hogy ne kelljen magamat adnom neked. És itt mondja is, ez nem elég. Nem elég az alamizsnálkodás, nem elég az, hogy adsz. Ha gazdag vagy, bőven alamizsnálkodó, naponként mindenkinek adod magadat, adsz a magadéból, csak magadat nem adod senkinek. Itt van a csattanója szerintem ennek a gondatnak, hogy hozz szét a vagyonodat. Amikor már minden szétosztottál, akkor kerülsz igazi döntése, és magadat is tudod adni. Mert az, hogy hozd el a vagyonat, ez nem a végső szava Jézusnak. A végső szava az, hogy hozd szét, aztán gyere és kövess engem. Az igazi mondani van az, hogy kövess engem. Engem, aki magamat adom az embereknek. Nem az én kincseimből alamistát szórok. Magamat adom egész a Golgotai keresztig menően. Magamat adom az embereknek. Ebben kövess engem. Na mondom, itt van a második gondolatkörnek a fő mondani valója, hogy könnyű dolog gazdagon a magunkéból adni másoknak, de nehéz magunkat adni másnak. Ez is nagyon gazdag elmélkedési téma mindegyikünk számára. Hogy állsz ezzel, hogy a magadéból adsz férjednek, gyerekednek, szerelmesednek? Mi az, amit a magadéból adsz a másiknak, és mennyi az, amit magadból adsz a másiknak? Erre megszomorodva elmegy a gazdag, és bizony nagyon sokszor mi nálunk is itt lezárulhatunk. Ezt nem. A magaméból akár bőven, akár mennyi, csak magamat nem. És a harmadik kérdés ebben a történetben az üdvösség, ugye. Az emberek megdöbbennek, ez szomorúan elmegy, mert gazdag, de a tanítványok is megdöbbennek, hogy ilyen rettenetesen komoly ez a dolog. Ennyire vérre megy, vagyonra megy, életre megy a dolog. Akkor egyáltalán ki üdvözülhet? És Jézusnak a szava az, hogy senki. Nem lehet üdvözülni. Emberi nekifutással, emberi akarással. Embereknél ez lehetetlen. És itt megint szeretném kiszélesíteni a gondolatot, testvéreim, mert üdvözülni, ez egy kicsit olyan távoli dolog, túlnani dolog, hogy ki tudja halál után mi lesz velünk. A Bibliában ez, hogy üdvözülni, ez nem túlnani fogalom. Ez itteni és túlnani, az egész életet átölelő fogalom. Üdvözülni. Eszembe jut az Németh László, sokat emlegeti az írásaiban az üdv arcot. Azt mondja, hogy minden embernek meg kell harcolni a maga üdv arcát. Cseközben nem nevezte magát hívő keresztjének. De ezt a kifejezést átvette a vallásos szókincsből. Minden embernek meg kell harcolni az üdv arcát. És nagyon szépen jól értette és szépen szólt Németh László arra, hogy tulajdonképpen az üdv harc az azt jelenti, hogy minden embernek el kell jutni egy szellemi, kiemelkedő, tisztult emberi életre. Az emberi lehetőségeknek a csúcsára. Ez az üdvharcnál, hogy a hétköznapok kényességéből, a társadalomnak a primitívségéből, az embereknek a lehúzó hatásaiból kivelekszem magamat, és magasrendű, szellemi, szabad, emberi, kultúr életre jutok el. Ez az üdvösség harc. Hát sok igazság van ebben, de kevés. A Biblia ennél többet mond, többet gondol, amikor üdvösségről beszél. És próbáltam röviden fogalmazni, hogy a Biblia hogy érti ezt, hogy üdvösség. És én ilyen fogalmazásra jutottam el, az üdvösség az ember létnek az a teljessége, amire csak isteni erő segítségével lehet eljutni. Még egyszer, tehát mi az üdvösség a Biblia szerint? Az ember létnek az a teljessége, amire isteni segítség kell, mert a magam erejéből ezt a teljességet, amit önben lehetséges megélni, ezt nem tudom megvalósítani. Az ember létnek az isteni teljessége. Ez az üdvösség, és erre mondja Jézus, és méltán mondja, hogy embereknél ez lehetetlen. Tehát erre a teljességre emberi odaadással, erőködéssel, erkölcsi gyakorlatozással, vallásos szertartásokkal erre nem lehet eljutni. De hát szinte szerényebben is fogalmazhatnánk, testvéreim, egyáltalán embernek lenni, embertelenül nehéz dolog. embernek lenni embertelenül nehéz dolog. Nem haragudni, megbocsátani, a közérbe becsapnak, a buszon a lábamra lépnek, a hivatalba megfúrnak, a családom szembefordul velem, és itt tovább, és itt tovább. Iszonyatosan nehéz embertelen világban egyszerűen embernek lenni. Átéltetek már ebből valamit, tesszük. Én szeretnék ember lenni. A üdvösség az még egy magasabb kategória. Tehát embernek lenni. És embernek lenni is milyen nehéz. Hát még üdvözülni. Énekeltük ezt az éneket, gondolkoztunk mi rajta, milyen csodálatos ez az ének. Ez is vallomás arról, hogy embereknél lehetetlen. Ezt énekeltük Isten felé. Sok szép ígéretem, ó, hányszor megtagadtam. A nagy fogadkozást, hogy csak tiéd szívem. A bűnös gyengeség bús rabjának maradtam, és törvényed szerint nem éltem semmiben. Ez becsületes beszéd. Nem az a lényeg, hogy milyen szép ennek a dallama is. Ezt elgondolkozva kell énekelni. És ezt kell vallani, mert ez az igazság, testvéreim. Szép ígéreteink vannak, nagy fogadkozások, tiéd a szívem, Istenem, és közben a bűnös gyengeség bús rabjának maradtam. Most tehát így van ez, ahogy Jézus mondja, hogy embereknél ez lehetetlen. Na, bocsátassék meg nekem, szinte ráteszek még egy lapáttal, és azt mondom, hogy majd, hogy nem az Istennek is lehetetlen. Majd, hogy nem az Istennek is lehetetlen, és sokszor szinte-szinte az Istennek is lehetetlen. Ő se tud üdvözíteni bizonyos embereket. Ő se, mert azért erőszakot ő se tesz az emberen. És ha nem tesz erőszakot, akkor más nem tehet, mint szereti az embert, hívogatja az embert, megpróbálja, megajándékozza, mindenfélét tesz, hogy üdvözüljön, és neki se sikerül. Mondom, ez már szinte Isten kísértés határásulója, de a tapasztalatok alapján ezt kellett kimondanom, hogy embereknek lehetetlen, de még az Isten se tudja. De hát persze mégiscsak azért a hitem győz azok felett, amiket látok, mert hát keserves dolgokat látok emberek között. Tehát azért mégiscsak az a hitem, hogy embereknél lehetetlen, de Istennek lehetséges. Istennek végül is van türelme, van hatalma, egy-egy ember eltűnik a szemünk elől, de nem tudjuk, hogy az Isten akkor még mi mindent csinál vele, amikor eltűnik a szemünk elől, gondolok a halálra, halál utára, hiszem azt, hogy a halálban Isten kezébe esünk, Isten szeretetébe esünk, és amit nem tudott elvégezni halálunk előtt, azt nem zárja. Na, akkor most már többet semmi közöm hozzá. Sajnos, mi protestánsok itt-ott hajlamosak vagyunk ilyen gondra, hogy ott aztán nincs tovább. Nem, én hiszem azt, hogy az Isten kezébe esünk újra meg újra, és a tehetetlen Isten kezébe esünk. Nem tud velünk mit csinálni. És a tehetetlen Isten folytatja, folytatja, és mégiscsak sikerül. És ilyen értelemben igaza van Jézusnak, hogy embereknél lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Hát nem rövid idő, hát nem könnyen neki se, de végül is igenis sikerül. Az Istennek lehetséges az, hogy üdvösségre vezéreljen minket. Neki lehetséges. Ez akkor lesz igazán nagy evangélium, ha hát élem azt, hogy nekem sajnos nem lehetséges. Ebben a sok fejű gyülekezetben hányan élték át, hányan éltétek át, hogy nekem nem megy, nem megy. Akarnék jó ember lenni, nem tudok, akarnék vallásos ember, nem tudok hinni az Istenben. Akarnám megmagyarázni dolgokat, nem értem, akarnék vigasztalódni. Nem fogadok el vigasztalni, nem megy, nem megy, nem tudok ember se lenni, hát még üdvözülni. Aki ezt éli át, aki ezt átéli, az tudja aztán evangéliumnak venni, de az Istennek lehet, neki se könnyű, majdnem lehetetlen, de végül is neki biztosan sikerülni fog. Istennek minden lehetséges. És fejezzük be ugyanennek a szép éneknek az utolsó szavaival, mert ott látszik az, hogy hogyan lehetséges Isten számára, Isten cselekedetében, hogyan lehetséges ez. Így hangzanak az utolsó sorok, amit majd mindjárt énekelünk is. Áldj meg, s kegyelmedet reám, és töltsd ki bőven, hogy Jézust nézzem, és ővé legyőzzek én. Áldj meg, s kegyelmedet reám, és töltsd ki bőven, hogy Jézust nézzem, és ővé legyőzzek én. Hát itt kettőről van szó, mit kell az Istennek tenni, hogy úgy mondjam, és mit kell nekem tenni. Az Isten tennivalója az, hogy kegyelmét árassza rám bőven, áld meg, s kegyelmedet árasz rám bőven, nekem pedig az a dolgom, hogy Jézust nézzem, újra nézzem, Jézust nézzem, és ővé legyőzzek én. Ez a kettő összetalálkozik, Isten bőven önti rám a kegyelmét, és én Jézusra nézek, Jézus életében, halálában, föltámadásában találom meg az életemnek a végső tartalmát, örömét, igazságát, kegyelem és a Jézusra tekintés együttvéve megvalósítja az, ami különben lehetetlen, az, hogy üdvösségre jutok a létnek, az emberlétnek arra a teljességére, amire a kegyelem erői segítenek engem. Hajtsuk meg a teljesítést, imádkozzunk.